a Magyar Tudomány Napja Erdélyben zenetörténeti előadás sorozatának egyik igen érdekes momentuma volt, tulajdonképpen minden nagyon érdekes, hiszen erdélyi magyar zeneszerzőkről van szó, de hát Sófalvi Emese előadása egy olyan erdélyi magyar kolozsvári zeneszerzőt mutatott be, aki születési szempontból nem erdélyi, de teljesen erdélyivé vált. Van néhány ilyen zeneszerzőnk, Ruzicskától elkezdve, sokan mások, Terényi Edéig. Ő erdélyi, de nem kolozsvári, tehát Farkas Ödön. Volt még egy Farkas, akit itt könyvelhetünk el, ugye, ő kortársunk volt, mert 2000-ben halt meg, Farkas Ferenc, de ő csak 4 évig volt Kolozsváron, de ő is tiszteletbeli kolozsvárinak tartotta magát a késői interjúiban, amelyeket adott. De most maradjunk Farkas Ödönnél, aki a késő romantika képviselője, és azt hiszem, hogy valahol a 19.-20. század fordulóján olyan szerepet játszott, amiért teszem azt a német zenében Richard Strauss. Legalábbis kortársak voltak, még akkor is, ha stilálisan különböztek. No, de az ő életrajza is érdekes, hogy hogyan került ide, és itt aztán mivel tette le a garast Kolozsvár és Kolozsvár zenei élete mellett, mi meg hálátlanok vagyunk vele szemben.
Kolozsvár zenei élete, egész Erdély zenei élete sokat köszönhet Farkas Ödönnek, hiszen gyakorlatilag az 1880-as évektől kezdve Farkas Ödön meghatározta a helyi zenei szcénát. Ez azt jelentette, hogy egy olyan kulcsfontosságú pozícióba érkezett ő ide Budapestről, a Zeneakadémiáról friss zeneszerzői diplomával a zsebében, az helyi konzervatóriumnak lett a vezetője, és 33 éven keresztül vezette az akkor már komoly múltra visszatekintő Kolozsvári Zeneoktatási Intézményt. Igazgatói székéből nem csak az intézményt igazgatta, hanem külön odafigyelt az énekoktatásra, a zenekarok megszervezésére, a helyi közéletben is részt vett, írt a zenéről, megjelentetett egy zenelapot Erdélyi Zenevilág címen, csinált egy kiadót saját magának is, amely Erkel Ferenc nevét vette fel, és hát főként Farkas Ödön szerzemény adta ki. Ezek mellett pedig állandóan igyekezett kapcsolatba maradni a centrummal, jelesül Budapesten, műveit kiküldte pályázatokra, megmérettetésekre, az ottani operaházban adatta elő, vagy egyáltalán véleményt várt kortársakról. Gyakorlatilag kapocsként működött a nyugati zenei világ és Kolozsvár között.
Kolozsvár között, amely akkor tulajdonképpen tetszik, nem tetszik, egy vidéki város volt, de feltörekvő és ambiciózus város.
Igen, és a Farkas Ödön körül kialakult egy olyan fajta állandó zenei élet, amely az előfeltétele volt annak a szimfonikus zenei életnek, annak az operaház életnek, amelynek most is örvendhetünk. Vonós négyes társaságot alapított, állandó koncerteket szervezett a saját keze alatt levő zenekarból, magyar ciklust, tehát ilyen tematikus koncerteket hozott létre, ahol kortárs magyar zeneszerzők műveit, de egy picit visszatekintve ilyen történeti műfajokat is megpróbált megszólaltatni, és hát gyakorlatilag összekapcsolta a helyi zenei erőket.
Ő tulajdonképpen, amikor itt maradt, egyfajta áldozatot is hozott, mert lehet, hogyha valamelyik központibb helyen van, ahol ugyan nagyobb lett volna a konkurenciája, de több megnyilvánulási lehetősége is lett volna. No, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy hálásak lehetünk azért, hogy itt maradt, és életművet hagyott Erdélyre, Kolozsvára, és ezt az életművet még újra fel kell fedezni, most pedig Sófalvi Emese ezen dolgozik. Hát azt hiszem, hogy amikor ezt a munkát végzett, akkor egy prioritás sorrendet fel kell állítani, hogy mit lehet az ő életművéből felfedezni, mi hozzáférhető, de egy másik kérdés az, hogy mi a legértékesebb. Lehet, hogy az kevésbé hozzáférhető, tehát ez egy nagyon összetett munkafolyamat. Hogyan végzed?
Az első és legfontosabb egy zeneszerző kapcsán egy műjegyzék összeállítása, hogy tudjuk azt, hogy mit írt. És Farkas Ödönnek nagyon sok színpadi műve van, operái, nagy lélegzetvételű vokálszimfonikus alkotásai, sok kamaraműve, gyönyörű dalai a kortárs és fiatal költők verseire, tehát ennek a jegyzéknek az elkészítésén dolgozom. Tulajdonképpen 3 helyről lehet a zenei anyagokat összesepregetni, fogalmazhatunk így. A teljes Farkas Ödön hagyaték az szétosztódott. A halálával egy része bekerült a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár külön gyűjteményeibe, még a zeneszerzői vázlat füzetei is, amelyek nagyon különlegesek. Ugyanígy vannak az Országos Széchenyi Könyvtárban anyagai, és hát megtalálhatók a Kolozsvári Zeneakadémia egykori munkahelyének a kottatárában is. Ezekből az anyagokból, valamint a kortársak visszaemlékezéseiből, a helyi sajtóból, és hát a kritikákból lehet egyfajta előzetes műjegyzéket és műsor műlistát összeállítani, és ennek összeállítása után tudunk majd az elemzésekkel is foglalkozni. Mindez idáig ez nem történt meg. Tehát Farkasödönnek a miséivel, az énekhangról írt munkáival foglalkoztak.
Potyó István, aki itt van.
Potyó István, meg Boros Konrád Erzsébet, Lakatos István nagyon az intézmény szervezői munkájával, de a teljes képet nem állították össze, és fontos azért tudni, hogy egy sokoldalú zeneszerzőről, kultúraszervezőről van szó, aki megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.
Mit emelhetünk ki azért az eddigi ismeretek alapján, tehát abból, ami felszínre került, amit tanulmányoztál? Hát ugye az említett egyházművek egy részét hallhattuk, Vonos négyesei közül kettőt többször játszott, illetve felvett a Concordia Vonos négyes Málkos Albert vezetésével, de hát ez édes kevés. Ettől függetlenül minden dicséret meg illeti azokat, akik foglalkoztak az ő műveinek az előadásával, tehát Farkasödő műveinek a megszólaltatásával.
Hangszeresként, hegedűsként számomra a legizgalmasabbak a Vonos alkotásai, a Vonos kamarazenéje, a szerenádja, a triója és a Vonos négyesei. Szerintem ezek a mai napig megállják a helyüket. És hatalmas dal anyagtermése, meg az, hogy nagyon jól ismerte az emberi énekhangot és a magyar szövegeknek a prozódiáját, arra enged következtetni, hogy egy kiváló dalszerzővel van dolgunk, akinek a műveit különösen a magyar közönségnek és a magyar előadók számára előadhatónak gondolok. Úgyhogy én most ezt a kettőt emelném ki. Ugye a nagyzenekari vagy vokálszimfonikus alkotásaihoz már egy hatalmas apparátus kellene. Tehát azt mondanám, hogy vonós kamarazene.
Talán például diákzenekarok vállalhatnák. Manapság szinte mindent le tudnak játszani, és ez egy jó gyakorlat lenne, de természetesen ezt el kell fogadtatni velük és a vezetőikkel, a karmestereikkel.
Igen, hát eredetileg is ugye a konzervatóriumnak, a kolozsvári zenekonzervatóriumnak az ügyesebb növendékei játszottak a Farkasödön zenekarában, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ezt egy mostani ügyes diákcsapat is meg tudja szólaltatni, és a legfontosabb az életmű állomásainak és gyakorlatilag az összegzése, hogy lássuk, hogy egy milyen zeneszerzőről van szó, egy egyéni hangvételű, magyar indítatású zeneszerzőről, vagy egy úgynevezett epigon.
De hát vannak nagyon jó epigonok, akik nagyon jó zenét komponáltak, még akkor is, ha nem túl eredeti a stílusuk. Azért ne nézzük le az epigonokat, ugye?
Nem nézzük le egyáltalán. Ami számomra izgalmas, hogy ő zeneszerzőként és tanárként miért nem foglalkozott behatóbban a zeneszerzés oktatásával itt Kolozsváron. Az alatt a 33 év alatt, amíg itt betöltötte ezt a fontos funkciót, miért nem találkozunk? Hát egyedül...
Lehet, hogy nem volt kellő érdeklődés az ifjúság részéről, vagy volt?
Kacsó Pongrácz nevével találkozunk a kolozsvári zeneiskola növendékei között egy rövid évet illetően, de különben kifejezett zeneszerzés növendékeiről nem tudunk, úgyhogy ő ezt nem adta itt Kolozsváron tovább, és ez például egy olyan kérdés, ami engem még foglalkoztat.
És akkor valószínűleg hogy még sokáig ad neked ez munkát, és ad majd másoknak is. Sőt, valószínűleg más szerzők is felszínre kerülnek. Hát ezen a konferencián is teljesen ismeretlen nevek kerültek elő, akiket lehet, hogy még nem tudunk minősíteni, de az, hogy minősítsük, ahhoz meg kell előbb ismerni.
Azt látjuk, hogy minél többet foglalkozunk az erdélyi zeneszerzőkkel és a magyar vonatkozású zeneszerzőkkel, hogy egy egyre gazdagodó és élesedő kép van előttünk a 19. századot illetően, és a 20. századot illetően, amikor ugye már romániai magyar zeneszerzőkről beszélhetünk. A Magyar Tudománynapi rendezvény keretén belül november 20-án bemutattuk a Márkos Albert kis monográfiát, amelyet Benkő András és Benkő Judit állított össze, és ez egy zenetörténeti jelentőségű esemény volt, hiszen egy Kolozsvárhoz erősen kötődő, kiváló zeneszerzői portrét kaphattunk, és egy olyan műjegyzéket, amellyel eddig nem rendelkeztünk. Nem tudtuk például, hogy Márkos Albertnek van hegedű versenye, azonnal lecsapott rá a jelenlévő Béres Melinda, a hegedű művésznő, hogy ő azt szeretné előadni.
Megvan egy felvétele, nálam a műsorokban többször szerepelt a hegedű verseny.
Ugyanígy Farkasödőnek is van egy hegedű versenye, és Viski János erdélyi származású zeneszerzőnek is van egy hegedű versenye. Tehát olyan izgalmas kapcsolódásokat fedezhetünk fel, hogy nem véletlen, hogy Erdélyben nagyon jó a vonós oktatás, és olyan előremutató tehetségek nyertek itt képzést, mint Ruha István, Balogh Ferenc, Zsurka Péter és így tovább, hiszen ez tükröződik valamilyen szinten a zeneszerzésben is, hiszen sok-sok hegedű verseny van, ami ide kapcsolódhat. De ezek csak további pontok. A lényeg az, hogy Erdély magyar vonatkozású zenetörténetével foglalkozni egy életfeladat, és mindannyiunknak a feladata, nem csak a zenetörténészeké, hanem az előadó művészeké egyaránt.
Hát akkor jó munkát és kíváncsiságot kívánok, meg kitartást ehhez. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Horváth Bálinttal beszélgetek, én már nem először. Általában a nagyobb arányú zenetörténeti konferenciákon találkozunk. Többnyire a Magyar Tudomány Napja Erdélyben esemény sorozaton, de találkoztunk már a Magyar Napokon is. És a Bálint előadásai mindig a magyar zenetörténet igen érdekes aspektusait és személyiségeit mutatják be. Ezúttal egy olyan személyiséget ismerhetünk meg, akiről sokan azt mondják, hogy zseniális alkotó volt, mégis elég kevéssé ismerjük, bár bizonyos műveit még azok is ismerik, akik azt se tudják, hogy ki volt. Olá Tibor. Tehát Olá Tibor egyik szimfóniáját elemezted, de én most elsősorban magával a zeneszerzővel szeretnék néhány érdekességet megtudni, és persze említsük meg ezt a szimfóniát is, amelyben Olá Tibor Beethovenhez nyúlik vissza. Pár beszéd Beethovennel, tulajdonképpen az évszázadokon át, és Olá Tibor Holdfény szimfóniája, a harmadik szimfónia, ez volt a téma. De hát indunk ki onnan, hogy ki volt Olá Tibor, aki 1927 és 2002 között élt. Sajnos még itt Erdélyben is kevéssé ismerjük, és tulajdonképpen sokkal ismertebb a román zenei berkekben és zenetörténetben, mint a magyarban, mert ahhoz kötődik, a román zenei világhoz, a román zeneszerző iskolához, Bukarestben élt évtizedeken keresztül. Hát én Olá Tiborral még gyerekkoromban találkoztam a 70-es években, amikor a Mihály Vityázul című filmet vetítették mozikban, tévében. Egy népszerű film volt, mert egy látványos kalandfilmnek beillő produkció volt. A gyerekek szerették, én is nagyon kedveltem, és már akkor feltűnt, hogy mennyire jó a film zenéje. És akkor édesapám mondta, hogy hát igen, ez egy marosvásárhelyi magyar zeneszerző műve, és nagyon jó filmzene. Olá Tibor a zeneszerző. Két motivumot jegyeztem meg. A gyönyörű adagiót, amely tulajdonképpen Mihály Vitéz halálzenéje, és egy vágtát a csata jelenetekhez, de több más tétele is van. Hát nekem ő volt Olá Tibor sokáig, aztán később kezdtem hallgatni a Román Rádió kulturális adását, és ott számos művét játszották, szimfóniáit, kamarazenéjét, vokális muzsikáját. Sőt, voltak műsorok is, olyan műsorok is, amelyekben elemezték az életművét, a személyiségét. Például Josif Szává nagyon szerette az imitációi EUTP meghívásai műsorban, stb. No, de hát ne én beszéljek a muzikológus helyett. Hol van pillanatnyilag Olá Tibor helye, és a helyén van-e a jelentőségének megfelelően a zeneszerzés történetében, legyen az helyi, vagy akár a világszinten?
Hát egy kicsit talán távolabbról indítanék, tehát létezik egy olyan zeneszerzői közösség, talán ezt lehetne mondani, akiket erdélyi 30-asokként tartunk számon az utóbbi néhány évben. Én azt hiszem, hogy Hausmann Aliz Nagyváradon használta először ezt a kifejezést.
Hát ő még 27-es, tehát egy kicsit előbbi.
Igen, hát egy magyarországi 30-as zeneszerző generációba is beletartozik. Kurták György például beleértik, aki 26-ban született, tehát egy picit olyan tágabban van ez értelmezve. Tehát 10 zeneszerzőt értünk ebbe a zeneszerzői közösségbe, és Olá Tibor az egyikük. A pályája sok szempontból eltér a többiekétől. Igazából nem belső Erdélyben született, hanem a magyar határtól mindössze 10 kilométerre Szalonta mellett egy Árpád nevű faluban, és az ő életpályája nem is igazán kötődik Erdélyhez.
És mégis Marosvásárhelyhez kötjük, ugye úgy alakult az élete, majd Bukaresthez.
Kolozsvári Zeneakadémián végezte a tanulmányait, majd utána Moszkvában folytatta, ami egy nyilván egy óriási tradícióba csöppentő bele.
Az 50-es években még élt Sosztákovics, Hacsatúrján, Kabalévszki, és sorolhatjuk.
Így van, és azt hiszem, hogy a zeneszerzői tevékenységére is ez rám nyomta a bélyegét. Utána a nyugat-európai kurzusokon járt, nagyon alaposan, szinte muzikológiai mélységben elméleti írásai is jelentős számban vannak. Megismerkedett Webern, Messiaen, Boulez, Stockhausen zenéjével, és egy igazi, sajátos, avantgárd jellegű, de nagyon egyéni, nagyon gazdag, nagyon virtuóz zeneszerzői világot hozott létre, amiről az értelmezői általában elmondják, hogy nem csak száraz, absztrakt zenei problémákra reflektál, hanem érzékeny, tehát kifejezetten, hogy így mondjam, megszólítja a lelket is, megszólítja az érzelmi húrokat is. Ő abban is eltér a kortársaitól, az ő pályája az erdélyi kortársaitól, hogy ő Bukarestben telepedett le, ahogy elmondtad, oda köti a karrier kibontakozása, végül is a román zeneszerzés első vonalába került, Stefan Niculescu, Anatol Viero és mások társaságában, így hát Bukarestben nagyon elismerik, nagyon számon tartják. Én nagyon szeretném, hogyha a tágabb magyar közösség is, nem feszegetve túl azokat a húrokat, hogy magyar vagy román zeneszerzőnek tartjuk számon, ugye Cselmeci György azt mondta erről, hogy mindkét közösség magáénak érezheti. Tehát nagyon szeretném, hogyha Erdélyben és Magyarországon is ismertebb lenne az ő neve, hiszen egész kivételesen értékes zeneszerzői életműnek tartom.
Említsük meg fontosabb műveit, és aztán majd jussunk el a harmadik szimfóniához, amely Beethoven Holdfény szonátájának elsötétele nagyon közismert részleteire alapoz. 4 szimfónia, kamaraművek, vokális művek, a már említett filmzenék, amelyek tulajdonképpen valószínűleg meghozták neki azt a hátteret, hogy érvényesülhetett ismertség szintjén is, de talán anyagilag is, és bármilyen stílusban komponált, mert a filmzenéi nagyon távoliak a többi zenéjétől, mégis nagyon magas színvonalon tette. Emeljünk ki néhány művet ezen a szimfónián kívül, amelyet ma elemeztél.
Néhány szorványos példa, amelyek talán ismertebbek a nagyobb közönség számára is. A Csángó szövegekre írt kantátája. 50-es évek közepén született. Bartók hagyományra, a kantáta profánára elsősorban reflektál a szólamvezetés kidolgozása. Egy nagyon finom, érzékeny.
Tehát a bukaresti létével azért nem távolodott el a magyar zenétől és kultúrától.
Igen, igen. És nagyszabású szimfonikus művei vannak, brünkos szobrai ihlettek, nagyobb ensemble és zenekari darabokat. Ahogy említetted, a 4 szimfónia. Van egy zseniális szóló klarinét szonátája, amit nagyon gyakran játszanak a klarinétosok.
Amely a modern klarinét irodalom egyik világszerte leggyakrabban játszott műve.
Így van. Tudomásom szerint nem túlságosan nagy számú műből áll az életmű, de azok annál igényesebben vannak kidolgozva és annál fontosabbak.
Érdemes-e még kutakodni? Az életművet ápolják, gondozzák, biztonságban van? Azt nem is kérdem, hogy előadják-e, mert valószínűleg esetlegesen itt-ott előadják, nem elégszer. De elérhető-e és biztonságban van-e? Át van-e mentve a jövő számára? Mennyire lehet ezt tudni?
Erről nekem sajnos nincs túl sok információm, ennek szeretnék a közeljövőben utána járni.
Akkor elértünk a szimfóniához, amit ma bemutattál és elemeztél, Olá Tibor harmadik szimfóniája, Beethoven Holdfény szonátájára, illetve annak a témájából kiindulva. Hát ez nagyon érdekes találkozás, mert egy ilyen avantgárd zeneszerző, alapjában véve avantgárd zeneszerző, miért nyúl vissza Beethoven egyik alapvetően tulajdonképpen inkább romantikus, mint klasszikus hangzású, igen népszerű művéhez, amelyet nagyon sokan elemeztek. Vajon miért tette ezt? Mi ragadta meg annyira Beethoven Holdfény szonátájának elsötételében Olá Tibort, aki egy egész szimfóniát írt ebből kiindulva?
Hát az, hogy egy zeneszerző fantáziáját mi indítja be, az végtelenül sokféle lehet. Hát ezt mondjuk tapasztalatból is tudom, amúgy zeneszerzéssel foglalkozom, tehát ez lehet egy másik zenemű, lehet a zenetörténetnek egy darabja, lehet tulajdonképpen bármi, egy mozgás, egy látvány, egy valamilyen élmény. És hát ha a jelen és a közelmúlt zenetörténetét nézzük, mondjuk azt, hogy a körülbelül ugye a 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől azt látjuk, hogy nagyon megnövekedett a zenei múlt szerepe a zeneszerzésben. Nagyon sok olyan darab van, ami csatlakozik valamilyen meglévő kompozícióhoz. És hogyha a kortársaimra gondolok, akkor szinte vég nélkül tudnám sorolni a példákat. Tehát lehet ez zenei posztmodernnek is nevezni. Tehát a hagyományt azt már nem olyan módon használjuk, a zenei hagyományt, hogy a mesterünktől kapott tudást tovább örökítjük, hanem gyakorlatilag egy szabad prédaként nyúlkálunk a zenetörténet darabjai között, és ha valami inspirál minket, akkor hivatkozunk rá, felhasználjuk, tovább gondoljuk. Valószínűleg Olá Tibornak egy nagyon mély kötődése lehetett ehhez a darabhoz, Beethoven Holdfény szonátájához, hogy ez egy nagyon ismert zenei részlet, mű. Jóformán mindenki ismeri, az is ismeri, aki nem ismeri, hiszen ez egyszerűen rész.
Elég nehéz felismerni egyszerű halandónak a Beethoven szonáta zenéjét ebben az avantgárdnak számító szimfóniában, de egy lenyűgöző kaland ezt az utat bejárni, amikor felismerjük azt, hogy ez ott van, és hogy milyen átalakításon megy keresztül. Mondtad azt, hogy itt tulajdonképpen Olá Tibor nem csak komponált egy művet, hanem Selmeci György szerint dekomponált is, illetve az adott kiinduló művet dekomponálta egy újabb nagyarányú műben. No hát ehhez már kell némi szakértelem, de azt hiszem, hogy az egyszerű hallgató is el tud bizonyos dolgokat képzelni ennek kapcsán.
Igen, hát megbeszéltük, hogy mélyebb zenei elemzésekben nem megyünk most bele, de talán annyi elmondható, hogy talán úgy lehetne ezt leginkább elképzelni, mint hogy fölvágjuk ezt a zeneművet, Beethoven Holdfény szonátáját apró részletekre, és akár egyszerű hangkapcsolatok, hangzások, harmóniák jelentik a kiinduló pontot, és ezekre a zeneszerző ráirányítja a figyelmünket, ezeket csak úgy önmagukban hallgatjuk tulajdonképpen a műsorán, majd beindul a zeneszerzői fantázia, és ezekről az apró zenei részletekről újabb és újabb dolgok jutnak az eszébe, és így alakul ennek a nagyon különleges zeneműnek a formája, Oláh Tibor szimfóniájának a formája, ami egyszerre tűnik fantáziaszerűen, asszociatív módon kibomlónak, és egyszerre hordoz egy nagyon szilárd, nem rugalmas zenei szerkezetet.
Hát akkor feldobtuk a labdát az érdeklődő hallgatónak. Ez a mű szerencsével hozzáférhető akár a világhálón is, különböző oldalakon. Nem a reklám helyett elmondhatjuk, hogy a YouTube-on például ott van, de máshol is bizonyára elérhető, sőt, lemezfelvételen is elérhető például Selmeci György vagy Hóri Andrész Kut dirigálásával.
Így van. Az interneten a legismertebb videó megosztó portálon, mint Andrejescu felvételét, mint Genyágyi Rozsdestvenszki felvételét is megtalálják a hallgatók.
Hát lehet, hogy végeredményben ez Rozsdestvenszki tisztelete egy olyan tulajdonképpen kortársa előtt, aki Moszkvában tanult, lehet, hogy találkoztak is ott, mert ők hát néhány év eltéréssel kortársak voltak.
Igen, hát ez eddig eszembe sem jutott, de valóban lehetett egy ilyen kapcsolat, és adja magát a dolog.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Birtalan József egy nagyon jelentős személyisége volt az erdélyi magyar zenének, elsősorban az erdélyi magyar kórusmuzsikának, mint zeneszerző és mint karvezető is. Azt hiszem, hogy nemzedékek nőttek fel az ő keze alatt. Szerencsére felvételek is őrzik a művészetét, és szerencsére partitúrák is őrzik az ő kórus műveit, kórus átiratait. Úgyhogy reméljük, hogy nem kerül be azok közé a nagy személyiségeink közé, akiket méltatlanul elfelednek. Éppen ezért érdemes időnként konferenciákon, előadásokon és interjúkban népszerűsíteni Birtalan Józsefet, akinek azt hiszem az utókor több nemzedéken keresztül hálás lehet, elsősorban az énekkarok. Birtalan Beáta, a zeneszerzők a vezető unokahuga tartott előadást a 24. Magyar Tudomány Erdélyben zenetörténeti szakosztályában. A zenei identitás és közösségi emlékezet Birtalan József hatása a Szilágy Bagos kulturális életére. Nagyon leszűkítve van, hogy csak Szilágy Bagos, mert azért nem csak Szilágy Bagosról beszélt, hanem Birtalan József személyiséget is bemutatta. És ezen belül Szilágy Bagos egy nagyon fontos hely számára. Indulj ki onnan, hogy meg lehet röviden határozni, hogy ki volt Birtalan József. Sok minden szépet lehet volna mondani, de egy szép mondatban.
Hát Terényi Edének a gondolatával tudnám én is összefoglalni, hogy ő maga volt a zene. Ezt így éljük, mert mi otthon Bagoson, és gondolom abban a korszakban, ahol mikor ő alkotott Vásárhelyen, akkor ő ezt a két gondolatot is képviselte.
Tudom, hogy Terényi komponált is neki.
Hát erről nincsenek információim, de utána fogok nézni.
Mutasson be néhány epizódot az ő pályájából. Hogyan indult, és miért vezetett oda, hova vezetett? Mert lehet, hogy választhatta volna a nagyobb dicsőséget és népszerűséget, mert a zenei tehetsége megvolt hozzá. Ő a szolgálatot választotta, azt a szolgálatot, ami az énekkari mozgalomhoz fűzte, és az erdélyi magyar zenéhez.
Hát igen, nagy elméleti művei nincsenek, ő inkább a tettek embere volt. Szilágy Bagoson született 1927. november 10-én. Fiatal gyerekként a tanítója arra lett figyelmes, hogy ő mást énekel, mint a többi gyerekek, tehát tercelt, és mondta, hogy Jóska, ez jól van így, bátran énekelj tovább. Aztán fiatal korában többször is elesett, eltört a jobb keze, és így került be tanulni a Szilágy Somlyóra a mezőgazdasági liceumba, ahol felkarolta a Kozma nővér, a akkori ferences rendélyeknek a főnővére, aki ott a zeneiskolát is alapított, és maga köré vonta azokat a gyerekeket, akik ügyes zenészek voltak, ő tanította legelőször zeneelméletre és zongorára. Aztán nagyon megijedt, mikor hallotta azt, hogy van Kolozsváron egy zeneintézet, ahol magyarul is lehet tanulni, eladta titokban a bicikliét, otthonról eljött, megkereste az intézetet, és minden teremből hallotta ki hallatszani a hangszereknek a zenéjét. Megijedt, nem tartotta magát felkészültnek erre, és haza is ment, és ezt a gondolatot el is vetett. De egyik volt tanár azt ajánlotta neki, hogy Karasztelken keresnek egy tanítót, és menjen oda tanítónak. És itt alapította az első olyan együttesét, amelyet sikereket is ért el. Innen indult az ő zenei pályája. Aztán Márkos Albert fedezte fel őt valójában, mikor Zilahon pedagógiai kórust vezette, ott 800 fős kórust, és akkor mondta, hogy hát próbálkozzon meg még egyszer inkább a felvételivel az intézetbe.
Ennek a szolgálatnak, sok évtizedes szolgálatnak azért megvannak a maga nagyon markáns szakaszai, amelyek a sikereit jelentették, amelyek tulajdonképpen a hozzáállásának a fejlődését és módosulását. Kiemelne néhány ilyen időszakot?
Hát az Állami Székely Népi Együttesnél töltött idő az nagyon felemelő volt még nekem, a nagyszüleimnek otthon, mert minden egyes fellépésről vagy a turnéról képeslapot, üdvözletet küldött haza, ezt néztem át, vagy 200 darabot találtam, és arról beszél, hogy milyen sikerei vannak. Tehát ez mindenképp meghatározta a népzene iránt való szeretet és a kodály szellemisége, ezt vitte ő tovább. Aztán, mikor átnevezték az Állami Székely Népi Együttest Maros Művészet Együttesre, akkor is ott dolgozott tovább, de már nem vállalt csak karmesteri feladatokat.
És utána sokszor sokfelé fellépett, emlékszem egy kórus találkozóra. Szilány Nagyfaluban talán, ahol több énekkar vett részt, többek között ő is, ez valamikor nagyon a pályafutása végén volt már, és óriási élmény volt, amikor az összes énekkart egyesítette egy hatalmas himnikus fináléban. Azt hiszem, hogy ez a teljes életművét jellemezte, az egyesítése a közösségeknek a művészetben és a közösségben.
Igen, én is jól emlékszem erre a kórus találkozóra, a közös ének az Engen hála ének volt, és tényleg ebben benne van az ő hitvallása is, az Isten iránti szeretete és a közösség iránti szeretete, amikor a közösségnek átadja azt a zenét, amit ő képvisel, és azt népszerűsíti tovább.
Azt mondja, hogy népszerűsíti tovább, tehát vannak-e követői, megfelelően lelkes és hozzáértő követői Birtalan Józsefnek, akik azt is vallják, hogy Birtalan József volt a mesterük, és azt szeretnék folytatni, amit Birtalan József tett.
Hát ezt így szó szerint nem tudom megerősíteni, de igen, vannak tanítványai, akik bátran vallják azt, hogy ők követik ezt az elvet. Ott a környékünkön, Felső-Berettyó mentén minden kórusnak a repertoárjában benne vannak a Birtalan művek, főleg az egyházi művei, hisz a református énekkaroknál, de próbáljuk a világi népzenei, népdalfeldolgozásait is énekelni.
Tehát ameddig lesznek ilyen emberek és énekkarok, addig Birtalan József emléke is élni fog, és addig majd konferenciákon és interjúkban is beszélünk róla. Remélem, hogy folytatja a nagybátyja a kutatását és emlékének az éltetését.
Igen, a legutolsó kötet, ami megjelent, a Ha folyóvíz volnék, Birtalan Judit szerkesztésében, mikor dedikálta nekem ezt a könyvet, néném azt írta rá, hogy Beáta, emlékezz. Ennyi volt hozzáírva, sok szeretettel nénétől. Tehát nekem kötelességem is ezt a hagyatékot továbbvinni. Köszönöm szépen.
Köszönöm, jó munkát ehhez.
Köszönöm szépen.
A 24. Magyar Tudomány Erdélyben konferencia zenetudományi szakosztálya idén az erdélyi vagy Erdélyhez kötődő zeneszerzőket, zeneművészeket helyezte előtérben, elsősorban a zeneszerzőket, de nem kizárólag. Fancsali János zenetörténész egy számomra, és ez nem jelent semmit, de azt hiszem, hogy mások számára is nagyon ismeretlen zeneszerzőről, Makrai Lászlóról beszélt, pontosabban Makrai Lászlóról, a dalszerzőről. No, hát akkor gyújtsunk világot a hallgatók fejében, és ismertessünk meg a hallgatókkal egy olyan személyiséget, aki talán több figyelmet érdemel, mint amennyit eddig kapott. Kolozsvárhoz közeli helyszínen született, ugye?
Igen, Makrai László azért is talán kevésbé ismert, mert 1915-ben elhunyt. Tehát itt egy csomó társadalmi törés tént a világháború alatt is után.
A viharos idők előtt már elhunyt.
Igen. 15-ben hunyt el, és valószínű beteg is volt. Ő felpestesen hunyt el, ott volt a birtokuk, a családnak egy részének.
Széplakon született, Kolozsvárhoz közel?
Ő Széphalom, igen, Kolozsvár mellett született, de a családnak ott is voltak birtokai, meg Hunyad vármegyében is. Na most ebből fakadólag ez a kettősség, ez majd később meg is jelenik az öröklés kapcsán különböző családi problémákat okozva, a gyerekek nehezen tudták, pedig a szülők megosztották a birtokot, de mégis voltak bizonyos konfliktusok. A lényeg az, hogy Makrai László valószínű Pesten kapott zenei képzést, és egész magas szinten, elsősorban zongoristaként. Ez illusztráltatik a dalainak a zongora kíséretében, ami egész komoly technikai képességeket bizonyít. Másfelől nem csak zongoristaként képezte ki magát, hanem, mint látszik, formai, összhangzattani és minden egyéb, ami összefügg a zene komponálással összefüggő tudást is birtokolta. Érdekessége az egésznek az, hogy valószínű, hogy a német nyelvű költőkre komponált dalok többsége az, ami nem hozott recepciót számára a magyar közönségemben. Épp volt ez a pillanat az 1900-as évek eleje, amikor már a társadalom követelte a magyar saját zenei kultúrát, kompozíciót, meg formákat. meg nyelvezetet. Ez meg is testesült majd a Bartók Kodályék kutatása révén, de ez még az előtte levő pillanat. Beszélésem szerint már 1880 körül ő komponálta ezek a dalokat.
Nagyon érdekes, hogy többnyire német nyelvű dalok, és itt az előadásból is elhangzott az, hogy akkor, amikor a magyar zenekultúra önmagába talált és ébredezett, és a leginkább próbált nemzetivé válni, ő még mindig úgymond megragadt, és ez nem feltétlenül egy negatívum a korábbi németes zenekultúrában. De ennek megvan a maga magyarázata. Ez nem azért volt, mert ő nem volt szívből, lélekből magyar muzsikus és zeneszerző, hanem a körülmények és úgymond a zene piaca így hozta.
Valószínű, hogy igen. Minden esetre ő nem mellőzte a magyar költőket sem, Petőfitől kezdve, sőt a saját korában levő kortárs költőket sem. Azokat is dallá fakasztotta, de nem többségében a műveinek keretében.
Egyfajta piaci sikert is várt ezektől a daloktól, mert akkor ki kellett adni, el kellett adni ezeket a dalokat. Magyar nyelvű dalokat jóval nehezebb volt eladni, mint német nyelvűeket.
Na most voltak ilyen fordítások is, nagyon érdekes, hogy volt olyan dal, ami lényegében magyar költő dala, de német szöveggel is, meg ezek a 105 dal, amiről beszéltem, ezek nyomtatásban megjelent dalokról van szó. Sajnos a hagyatékát nem hiszem, hogy már valaha megtaláljuk, mert ugye már mondom, 15-ben elhunyt. A fia egy darab gyereke volt, az is már rég elhunyt, tehát rofa már nincs hol keresni a nyomot. Sajnos, és felpestesen, ahol elhunyt, ott szerintem már nincs is magyar lakós, tehát ez egy olyan dolog, hogy erre kell hagyakozzunk, amit eddig sikerült összegerebjézni. Ebből megállapítható, hogy egy jó ízlésű és...
Színvonalas epigonit elhangzott, tehát az első rangú epigonok közé tartozik, nem a másod, harmad, negyed rangúak közé, akikkel igazából nem érdemes foglalkozni. Igen. Az epigon is írhat jó zenét mások eszközeivel és stílusában.
Igen. Én úgy fogalmaztam, próbálva őt, hogy megvédjem. Azt, hogy elfogadjuk az epigonizmust, de jó minőségben a versek választása is mutatja, hogy egy komoly kultúrával rendelkező ember, nem egy véletlen, és ugyanakkor ne felejtjük el ezeket a német, elsősorban dalokat kint nyugaton, Németországban ujongva fogadták. Hát még egy olyan véres szájúnak nevezett kritikus, mint Hanslick, és dicsérőleg írt a dalairól. Tehát egészen bizonyos, hogy nem tévedtünk, hogy most felélesztettük, és úgy, az embernek az étvágy akkor jön, miközben étkezik.
Hát jó lenne, hogyha az étvágyát meghoztuk volna az előadóknak is, mert ugye a zene, a dalok csak akkor élnek, hogyha az előadók valóban műsorokat tűzik, előadják, sőt, fel is veszik ezeket. Tehát van esély annak, hogy Makai László dalai rendszeresebben előadásra kerüljenek, és esetleg felvételre is rögzítsék ezeket?
A rendszeres nem ígérem, de tervben van, tekintve van egy együttesünk, amiben kettő énekes van, és nevek is. A Bokor Jutta, mindegy elismert mezzoszoprán, alt, és a Daroszi Tamás, aki itt volt, Kolozsvárt korább szólista, ők ketten velük együttműködünk, és valószínű, hogy most, ha visszamegyek, ez a veszély fogja őket várni, hogy felkérem, hogy hozzunk össze egy dalestet.
Hát amúgy is olyan világot élünk a zenevilágában is, a klasszikus vagy komoly zene területén is, hogy a felfedezések időszaka van, előásunk, felkutatunk lappangó értékeket, tényleges értékeket. Még ha ezek az értékek nem is feltétlenül csúcsértékek, de említésre és előadásra méltóak.
Én remélem, hogy a következő beszélgetésük alkalmával már egy ilyen dalestről fogok tudni beszámolni, melyen a makrai dalok hangzanak el.
Vannak-e más művei is, illetve más eddig fel nem tárt dalai? Vagy más műfajban nem alkotott?
Zongoradarabokat írt, hát olyan 7-8-ról tudok, amelyeket láttam a Kottály nyomtatásban megjelent, és szerintem abból össze lehet hozni épp, hogy ez év augusztusában Dávid István kézivásárhelyi, ő is mondjuk azt, hogy elsősorban ügyvéd volt, de Kodálynál egy évig tanult zeneszerzés, aztán a család hazahívta kézivásárhelyre, és ott hunyt el. Egy rendes előadást hoztunk össze a hagyatékából, amiben elhangzottak táncok, meg egyéb hangszeres művek és dalok is.
Hát akkor ez egy olyan terület, ahol, ha nem is lubickolni, de megfordulni és rendszeresen visszatérni, egy érdekes kaland. Annak, aki zenetörténész, vagy csak érdeklődő, mert lehet még találni elkalódott kincseket, vagy lappangó értékeket.
Hát igen, akkor merjük dicsekedni azzal, hogy Kacskó Pongrácról az hagyatéka meglévén egy egész estre való műsort állítottunk össze, elképesztően modern a dalaiban, döbbenetes. A színpadi zenéje valami hihetetlen, és miért nem játsszák, mi játsszuk. De ugye kevesek vagyunk együttesként, akik járjuk különböző városi Magyarországnak, de sokkal bátrabban kéne, és többen kellene hozzányúljanak. Én a Kacsó eset az egy valóban reveláció volt, mert oly modernül ír, két ütemenként hangnemet vált, és hangnemet és tempót egy dalon belül. Elképesztően modern volt, hihetetlen. És sajnos a publikum nem tud róla, a János Vitézt ismerik.
Meg esetleg a Rákóczit.
Igen, még a Rákóczit.
A Rákóczi megtérése.
Igen, esetleg a Rákóczi megtérését. Na most a Rákócziba megint gyönyörű tételek vannak, azon kívül, azon a tárogatós részen kívül.
Az slágerszámba megy.
Igen, igen, az már talán túl is van a lényegben, de van egy gyászindulója, amit akkor, amikor bemutatták a Rákóczit 1905-ben vagy 1907-ben, azt mondták, hogy az Erkel Hunyadi Béle gyászinduló után a legszebb. De valóban egy gyönyörű mű. Kacsó egy zeneileg nagy tudású ember volt. Tehát, ha csak arra gondolok, hogy Kecskeméten egy pár évig ott...
Egy szervezett elmemető matematikus is volt, és ez jót tett a zeneszerzőnek is.
Így van. Főreál iskolában járt, ott volt igazgató Kecskeméten. Olyan előadásokat tartott a kecskeméti publikumnak zenei-történelmi ügyben, hogy szerintem a maiak is, hogyha lenne módjuk ilyesmivel találkozni, tömegével mennének egy ilyen rendezvény sorozatra.
Hát, ha elérünk majd oda, hogy ezeket a kevéssé ismert zeneszerzőket majd tömegek fogják hallgatni, sőt, követelni. És ehhez hozzájárulhatnak az olyan emberek is, mint például, akivel most beszélgetek, Fancsali János.
Igen, hát én csak véletlen felfedezek egy-két dolgot, és akkor nem tartom magamnak, hanem megpróbálom megismertetni másokkal is.
Hát akkor további jó felfedező utakat kívánok.
Köszönöm szépen.